Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Nikusor Dán 100 napos mandátuma, illetve a Bolozsán kabinet 60 napos eddigi teljesítménye az ürügy a többi között arra, hogy belpolitikával foglalkozzunk a tetőteraszon. Széke Istvánnal meghívottam, aki ugyan az RMDSZ ügyvezető alelnöke, de mint mindig ebben a műsorban politológusként van jelen, és köszönöm, hogy eljöttél. De hát beszélünk arról a 6 darab csomagról, ami lehet, hogy holnap 7 lesz, ami a második intézkedés csomagnak tulajdonképpen a fejezeteit jelenti. Lesz ebből 7 vagy 8? Hogy néz ki? Most éppen egyeztetnek, miközben mi beszélünk. A koalíció finalizál, úgymond.
Először is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Valóban úgy is mondhatnánk, hogy a politikai ősz nyitánya kezdődik a jövő héten, bár azért ezekkel a csomagokkal a nyár sem volt egy klasszikusan vett uborka szezon. Valóban itt, mint mondottad, ez a második megszorító intézkedéseket tartalmazó csomag, és hát időrendben azért jó lett volna, hogyha ez lett volna az első, hiszen ez tartalmazza azokat az intézkedéseket, amivel a politikai elit azt üzeni a választóknak, hogy nehéz gazdasági helyzetben saját magán kezdje a megszorításokat. Én úgy gondolom, hogy ez egy alapvetően fontos kérdés ahhoz, hogy a társadalom elfogadja az áfa emelést, elfogadja azt, hogy ebből előbb-utóbb infláció is lesz, elfogadja a gáz és a villanyáram liberalizálását, és elfogadjon sok olyan tételt, ami óhatatlanul szükséges a költségvetési egyensúly helyreállításához. Tehát itt valóban volt egy felelőtlen kormányzások sora. Azért mondom így, mert ugye a múltkor Rácz Bélával ezt végigbeszéltétek nem is olyan rég, tehát a költségvetési egyensúly megbillenése ez 2019-től kezdődik, a 20-as választásokra való tekintettel, erre jött rá a koronavírus járvány, a gazdasági visszaesésekkel, illetve az Európai Unió ekkor engedi el a hiánycélt.
Jött az újabb kampány.
Azt jelenti, hogy büntetlenül át lehet lépni azt a bizonyos 3-4%-os sávot. És ugye Románia elkövette azt a hibát, hogy ezeket a fölös pénzeket fogyasztásra használta, és nem a gazdaság újraindítására. Ami azt eredményezte, hogy a lakosság, azt is mondhatnám, hogy valamivel jobban él, mint ami a teljesítményéből következik. Hiszen ez a 9,3%-os államháztartási hiány mögött azért egy aránytalanság van, ami a jóléti intézkedések és az állam teherbíró képessége között óhatatlanul fennáll.
És ezt kell most csökkenteni.
Kétségtelen.
Hát gyors ütemben.
Most azt is mondhatnám, hogy nem nagyon volt választása a kormánynak, ugye, tehát az előbb azt mondtam, hogy jó lett volna azokkal az intézkedésekkel kezdeni, ami tényleg azt üzeni, hogy a politikai elit saját magán kezdi a takarékosságot. Ennek ellenére ugye az áfa volt, az áfa megemelése ugye volt az első lépés. Csupán azért, mert ebből nagyon gyors bevétel származik, míg az olyan típusú strukturális reformból, hogy akkor 40 ezerrel csökkentjük a közalkalmazottaknak a számát,
vagy összevonunk intézményeket, 6
ezerrel csökkentjük az úgymond politikai kinevezettekhez köthető személyzetnek a létszámát, a különböző tanácsadók, meg sorolhatnám hosszasan, hogy mi minden van ugye a politikai elit között. Ezek az intézkedések nagyon fontosak, de hát ezek hosszú hónapok múlva lesz ennek valamilyen haszna a költségvetés szempontjából.
Főleg, hogyha körülbelül októberben kezd majd működni, ha beleszámítjuk ugye így a parlamenten való átvitelt, illetve még az Alkotmánybíróságnak az esetleges...
Így van, na most itt azért ugye nagyon nagy kérdés, hogy a különböző nemzetközi hitelminősítő intézetek Romániát leminősítik, vagy nem minősítik le, hiszen Románia a befektetése ajánlott országok szélén áll, tehát egy leminősítés nem azt jelenti, hogy csak egyel hátrébb lépek, hanem egy teljesen más kategóriába lépek át. Augusztusban megúszta Románia a leminősítést, de hát lesz egy szeptemberben is, a legfontosabb októberben lesz, és ilyen szempontból is intézkedéseket kell hozni, nem azért, hogy megfeleljünk valamilyen nyugati elvárásnak, hanem egyszerűen Romániának most már azért kezd egy jelentős államadossága lenni, ennek a törlesztése, illetve az ez után járó kamatok kifizetése óhatatlanul újabb felvett hitelekből lehetséges, és az ország hitelminősítésétől függ, hogy ez milyen kamatok mellett
realizálható.
Ez a tetőterasz.
Említettem az előbb, hogy legalább 5 vagy 6 csomag is van, ez egy technikai megoldás, a kormány úgy gondolta, hogyha szétszabdalja a csomagot, és így vállal mindenikért külön felelősséget a parlament előtt, akkor eléje megy annak a veszélynek, hogy az Alkotmánybíróság az egész csomagot akár problémásnak tekintheti és visszaküldheti, tehát van a fiskális szektorra, tehát az adóügyre vonatkozó csomagunk, van az állami cégek reformjáról szóló. Az önálló intézmények reformját, ezt vették külön tulajdonképpen, itt volt egy utolsó módosítás, hiszen ezek másfajta besorolásba tartoznak, ide az ÁSZÉFI, az ÁNÉRÉ és az ÁNKOM. Az egészségügyről is szó lesz, a különleges, speciális nyugdíjak, juttatások, illetve hát a közigazgatási reform, nagyjából így néz ki ez a történet. Közös nevezője mindeniknek, hogy megszorítás, visszafogás, egy szóval népszerű intézkedések. Na most a koalíción belül ugye van egy 4 párti, vagy ha a kisebbségeket is nézzük, akkor 5 párti konstrukciónk, akkor mindeniknek van egyfajta igyekezete, hogy úgy mutassa föl magát kifele, hogy ő azért fur, farag, nyes és karcsus itt, de tekintettel van. És akkor itt mindenik párt valamilyen módon megpróbál domborítani, hogy akkor ő azért megvédi a vállalkozókat, ő azért gondol a kis emberekre, ő azért az anyákra is odafigyel, mert hogy most a legújabb rendelkezés szerint ugye a tejpornak az áfáját lehozták 5%-ra. Szóval van egyfajta, hogy mondjam, nem bevallott, de működő versengés, hogy ebből a népszerűtlen történetből hogyan keveredjenek ki minél kevesebb erózióval. Sikerül-e ezt megoldani, anélkül, hogy átlássunk a szitán?
Nagyon jó kérdés. Természetes, hogyha egy koalíciós kormány van, akkor nem csak egyféle munkamegosztás, hanem egyféle versengés is van a pártok között. Itt azért, hogy ez a pávatánc, vagy ez a kármentés, ez sikeres-e, ez főleg attól függ, hogy az illető pártnak mi képezi a szavazóbázisát. Tehát el tudom képzelni azt, hogy az úszéré szavazóbázisa megérti és átlátja ezeknek a lépéseknek a helyességét, és el tudom képzelni, hogy a szociáldemokratáknál további lemorzsolódás lesz. Vagy el tudom képzelni, hogy a liberális párt, amelyik hát ugye főleg a vállalkozók pártjaként próbálja magát meghatározni, az veszteségeket szenved, hiszen egyes ágazatokban, nem csak az ÁFA-nál, vagy akár a Horeca-nál is azért jelentősek a megszorítások.
Most próbáltak azon is enyhíteni.
Igen, ugye? igen. Most az RMDF nagyon érdekes helyzetben van, mert az RMDF tulajdonképpen egy etnikai társadalmat képez le, tehát ilyen szempontból a társadalom teljes keresztmetszete ott van, és látjuk a visszajelzésekben is, hogy van, aki hát, ha nem is jónak tartja ezeket a lépéseket, de valamennyire megérti, és van, aki pedig azt mondja, hogy továbbra is itt az elit a saját privilégiumait védi. Nagyon nagy kérdés, hogy ezeket a vörös posztókat, ami ott van a társadalom előtt szinte évtizedek óta, például a speciális nyugdíjak kérdése. Itt sikerül-e valamilyen változást elérni, hiszen ugye ide is egy parlamenti többség kell ennek a megszavazásához, és azért hát a speciális nyugdíj haszonélvezői azok a parlamenti képviselők is. Egy külön történet ugye ezen belül az igazságszolgáltatás alkalmazottainak kérdése, ahol történt egyféle elmozdulás, vagy inkább szemfényvesztésnek mondanám ezelőtt két évvel, de azért nem lehet 48 évesen nyugdíjba menni, elképesztően magas, akár még a fizetés másfélszeresét is kitevő nyugdíjjal, miközben a társadalom jelentős hányada azért nem dúskál, ha nem is egyik napról a másikra él, de azért nem a jólét határozza meg őket. Ezek nagyon fontos kérdések, és az előbb említetted ugye, hogy az államelnöknek is hát egyféle, talán 100 napot említett.
Így van.
100 napja van, és van egy hiányérzetem az államelnök tekintetében, tehát kétségtelen. Én úgy gondolom, hogy az a szavazó tábor, akinek a mandátumát köszönheti, annak az elég jelentős része érti ezeknek a reformoknak a szükségességét, megérti azt, hogy nem lehet folytatni azt a gazdálkodást, hogy minden hónapban beveszünk 100 lejt, és kimegy 140. Tehát ezt azért ennyire leegyszerűsítve...
Büntetlenül sokáig nem, az biztos.
Eléggé világos a helyzet. És ennek, most én nem várom el, ugye Basescu, amikor volt a nagy megszorítás 2009-ben talán a gazdasági válságkor, élére állt a megszorító intézkedéseknek. Persze ez azért is tehette, mert második mandátumát töltötte, tehát már világos volt számára, hogy még egy mandátum.
De hát szerintem lesz. A habitusa is olyan volt.
Igen. Na most, amikor az államelnök ugye az első 100 napjában elkezd udvarolni a Vasgárdának, mert nem tudom másképpen értelmezni, amikor visszaküldi azt a törvény, azt ilyen mondva csinált értelmezéssel, hogy nem eléggé világos a meghatározás. Hát a törvény az törvény, és majd meghatározza azt részleteiben az illetékes bíróság. Hát nem a törvénybe tesszük be a legkisebb értelmezésnek a feltételeit is.
Hallgatóknak csak annyit jegyzek meg, hogy arról a törvénytervezetről volt szó, amely súlyosabb büntetéseket szabott ki az online térben megjelenő vasgárdista vagy második világháborús bűnösöket mentő, illetve tisztellettel illető üzeneteket.
Vagy elmegy Felsőszombatfalvára, ami azért a két világháború között a legionarista mozgalomnak az egyik gócpontja volt, és most legújabban pedig a titkosszolgálatok élére, hiszen neki van nevesítési jogosítványa, olyan személyeket jelöl, akiről azért nehéz arra az ígéretére következtetni, hogy ő a civil világot kívánja bevonni, és a titkosszolgálatok felett egy civil kontrollt szeretne.
Hát ez a civil kontroll is azért, igen, megérne egy, legalább egy tetőteraszt, ha nem kettőt, de visszatérve arra, amit vázoltál, hogy itt a lényegében van egyrészt egy tarthatatlan helyzet, másrészt ez a helyzet azért tarthatatlan, mert eltorzultak arányok. És beugrik egy Grindiano féle interjú részlet, aki például azt mondja a belügyesekről szólva, hogy igazándiból nincs neki gondja a belüggyel, belügyi alkalmazottakkal, azt viszont nem tudja elfogadni, hogy ugyanolyan többletfizetéssel, illetékkel és mindenféle plusszal rendelkezzen az, aki az irodában a rendszámtáblákat, a kocsik rendszámtábláját lecseréli, és az, aki kint van és járőröz, és hát végül is rizikófaktorokat vállal fel terepen. Tehát, hogy erre gondolok én, amikor például egy reform elindul, akkor ugye hajlamosak vagyunk, azt mondjuk, hogy jaj, ez csúnya, ezt meg kell szüntetni, az fölösleges, az kolonc. És ilyenkor kéne valakinek rálátni jobban a történetre, árnyaltan és arányosan dönteni. Hogy egy intézményen belül igenis vannak olyan szakértők, olyan osztályok, olyan munkamódszerek és körök, amelyeket megillet egyfajta bonifikáció, másokat pedig nem. Aztán, hogy az mekkora, az megint egy másik kérdés.
Igen, csak ehhez idő kell. Tehát itt a legfontosabb kérdés az az időfaktor, mert van ez a fűnyíró elv. Hát egy példát mondjak, ugye, elég régóta beszélnek arról, hogy akkor itt a közalkalmazotti státus és a nyugdíjnak az összevonása, tehát közalkalmazotti fizetés és nyugdíj összevonása, az hát azért az nem szerencsés. Rendben van, csak hát ebbe a státusba tartoznak az orvosok és a pedagógusok. Na most persze itt is az a kérdés, hogy hogyan lehet disztingválni. Mert egy dolog az, hogy egy Zsákfalunak a 70 éves orvosa, hogyha neki tiltjuk meg, hogy munkát vállaljon, akkor valószínűleg annak a Zsákfalunak nem lesz orvosa a következő 20 évben, egészen biztos. Vagy az a pedagógus, aki egy kis településen, vagy egy falvakban, helyben lakik, ugye, és már nyugdíjas, de visszahívták, mert nincs szakképzett tanerő, és ugyanakkor azt látjuk a nagyvárosokban, ugye, hogyha az orvosoknál maradunk, hogy például amikor egy felmérés volt a tekintetben, hogy miért hagyja el ilyen nagyszámú fiatal orvos az országot, akkor az jött vissza, hogy igen, azért, mert 70 éves professzorok két-három tisztséget betöltenek, és ezzel tulajdonképpen blokkolják a következő generáció előrelépési lehetőségét, és ezek a személyek keresnek maguknak hát valamilyen szólanó pályát, alternatívát nyugaton. Tehát valóban, ez lenne a finom hangolás, de én úgy gondolom, hogyha ezt a törvénycsomagot elfogadják, akkor utána azt lehet korrigálni azokban az ágazatokban, ahol az szükséges.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Az államfőre térjünk még vissza pár mondat erejéig, hiszen ugye, mint elnök, neki egyfajta közvetítő szerep jut a különböző intézmények között. Ilyenként Nikusor Dán két ízben, három ízben jelent meg, és próbálta ezt a funkcióját betölteni. Legutóbb ugye visszatért a tengerparti üdülésről, és egy rövid egyeztetése volt a kormányfővel, illetve a PCD ideiglenes elnökével. A téma pedig ugye nem volt más, volt, ami nem publikus, de amiről tudunk, az pontosan ezek a speciális nyugdíjak és az ügyészek, illetve bíráknak a nyugdíjazási feltételei. Nikusor Dán egy olyan enyhébb variánssal jött, vagy azt javasolta. Most adásba kerülés előtt viszont a holnapi kormányülés előkészített dokumentumokban mégiscsak a kormány változata jelenik meg, vagy legalábbis eddig úgy tudjuk, megjegyzem, a koalíciós egyeztetés éppen ezekben a pillanatokban folyik, tehát képlékeny a történet. És akkor van ez, amire utaltál, hogy a CRI-CIA vezetőségére érkezett egy elég határozott nem Bolozsán részéről, de ha jól tudom, Grind János sem volt rettenetesen boldog a két jelölttől. Megy itt akkor még mindig az utójáték, hogy kinek meddig ér a takarója, a hatásköre, a játék tere, mert hogy ugye az alkotmány az leszögezi, de láttuk Basescu és nem csak esetében, hogy ez hát dinamikusan kezelhető adott esetben.
Na most a láthatósága az államelnöknek sokkal nagyobb, mint a miniszterelnöknek, nem beszélve arról, hogy Romániában azért egy parlamenti ciklus általában több miniszterelnököt is elfogyaszt, volt úgy, hogy négyet is elfogyasztott. De ennek ellenére azért az operatív döntéseknek a köre az a kormányt illeti meg, és a modern demokráciákban az elmúlt 50 évben legalábbis azt láttuk, hogy a mindenkori kormány, hát mondjuk úgy, hogy a parlamentet is, hát nem úgy lenyomja, de hát akaratát tudja érvényesíteni.
Odahat, igen.
Akaratát tudja érvényesíteni a parlament felett is, nem beszélve arról, hogy már csak a törvény előkészítés technikai részéből kiindulva a törvényé váló előterjesztések 90%-a a kormánytól jön.
De itt most az az érdekes helyzet, István, hogy a kabinetben a PSD ugyan nagyon ott van, ugye miniszterei száma és súlya révén is, de mivel nem ő adja a miniszterelnököt, picit másod hegedűs. A parlamentben viszont megvan az az arány, amivel hát, hogy mondjam, agresszívebben tud fellépni a saját érdekei érvényesítésében. Látod ezt a lipinkát, hogy miközben a kabinetben nem tud annyira domborítani és teljesíteni, pótolni fogja, ugye kezdődik hétfőn az őszi ülésszak, pótolni fogja mindezt, vagy megpróbálja pótolni a parlamentben, vagy nem ilyen egyszerű a képlet?
Én ezt szétválasztanám ezt a kérdést, az egyik az államelnök kérdése. Tehát az államelnök ugye a választási kampányban írásba adta, hogy nem lesz áfa emelés, ennek ellenére Bolozsánnak az első döntése az áfa emelés volt, tehát mondhatni az államelnök azért hát egy mindenki által érthető vereséget szenvedett, megpróbál korrigálni azokon a területeken is, ami nem feltétlenül az ő hatásköre.
És akkor a PCD esetében hogy van ez a játék?
PCD-nél én nem gondolom, hogy ez elsősorban hát mondjuk úgy, hogy a szívek harca típusú küzdelem lenne. A Szociáldemokrata párt az utolsó felmérés szerint 15% körül van, úgyhogy arra sem emlékszem, hogy valaha 20% alá ment volna. Szerintem nem volt 20% alatt az elmúlt 35 évben a Szociáldemokrata párt, illetve ennek elődei. Most a nagy kérdés a szociáldemokrata párt számára, hogy az a szavazóbázis, ami tradicionálisan az övé, ennek egy jelentős része konjunkturális alapon lehet, elszegődött az AUR-hoz, hiszen a választási kampány legfontosabb felhajtó ereje az a radikális változás volt, és hát a szociáldemokrata pártról sok mindent el lehet képzelni, de hát mondjuk a radikális változás nincs ezek között. Most a szociáldemokrata párt azért érdekes, mert egyrészt ez a szociológiai szempontból elsősorban rurális környezetben élő, alacsonyan iskolázott, középkorú vagy idős népesség, az a rész, amit nem csak az, akire azt mondjuk, hogy a rendszerváltás vesztese, hanem azok is, akik nem tudtak sebességet váltani, és a 21. század teremtette lehetőségekre rástartolni. Az a réteg is a PSD szociáldemokrata szavazó tábora, hiszen...
Tehát generációsan egy fiatalabb réteg, aránylag, igen, az előbbihez képest.
Igen, igen. Azért, mert tehát az a réteg, aki a saját jólétét az állam újra elosztó szerepétől várja, az eddig mindig szociáldemokrata volt. Tehát amikor arról van szó, hogy az állam valamit ad, elvesz azoktól, akiknek sok van, és odaadja azoknak, akik ilyen vagy olyan szempontból rászorulnak. Tehát ez az állam újra elosztó szerepe, és ezzel tulajdonképpen a szociáldemokrata párt stabilizált 35 éven keresztül egy nagyon világos szavazótábort. Ez megbomlott a mostani kampányban, elsősorban azért, mert felgyűlt egy olyan gyűlanyag, aminek következtében a társadalom 90%-a csak annyit mondott, hogy ez így nem mehet tovább. Nem látom világosan, hogy mit szeretnék,
de mást.
Vagy nagyon sokan, nagyon sokfélét szeretnénk, de itt ez így többet nem mehet. Na most ez a másik problémája a szociáldemokratáknak, hogy ugye az előbb mondtam, hogy itt a politikai elit a saját gyönyörűségére kiépített egy rendszert, és hogyha feltesszük magunknak a kérdést, hogy ennek az államnak ki az igazi haszonélvezője, akkor azt kell mondanom, hogy a felső közigazgatás. Ahol nap mint nap esnek ki a csontvázak a szekrényből, látjuk a különböző pótlékokat, jutalékokat, a fizetés többszörösét kitevő napi díjakat, meg ki tudja micsodákat. Elnézést. Na most ez ellen indított egy hadjáratot, és tényleg láncfűléssel, mert azt azért látjuk, ugye, a törvény előterjesztésekből Bolozsán, aki úgy tűnik, hogy eltökélt ennek a rétegnek a kiváltságainak a megkurtításában, de ennek a rétegnek a 90%-a a szociáldemokrata párt magját képezi. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a felső adminisztráció...
Igen, az a 6000 poszt, abból mennyi? Körülbelül
5000 biztos, hogy szociáldemokrata. Tehát amikor azt mondjuk, hogy végül is a felső közigazgatás és ezek a jó közigazgatási állások, ezek a pártok kifizető helyei, akkor ez többnyire a szociáldemokrata. Hát nagyvárosokban, megyéknél még van liberális, még van ez az, de hogyha kimegyünk ugye falvakba, és megnézzük, hogy a jegyző, meg a községben összesen meglévő 25 önkormányzati alkalmazottból hány szociáldemokrata, hát nem lesz.
Hát meg gyanítom azért, hogy a központi adminisztráció másod és harmad vonalában is ők ágyazottak bele.
Igen,
leginkább.
És akkor, hát ők az állam. Tehát ha azt mondjuk, hogy ki a román állam, melyik párt jeleníti meg a román államot, hát szerintem az emberek 90%-a szociáldemokratát válaszol erre a kérdésre. Most akkor a szociáldemokrata párt ugye egyrészt egy olyan kormánykoalíció tagja, amely megszorít, és a megszorítások megszorításokkal párhuzamosan kéne ő visszahozza az AUR-tól azt a szavazóbázist, ami elsősorban az állam adományai miatt szereti a szociáldemokratákat, és ő kell megszavazza azokat az intézkedéseket, amivel a saját pártja által oda tett hát holdudvarnak a javadalmazás lenyesése, organigrammák kartyusítása, igazgatók számának van, ahol 90%-kal csökkentik az igazgatói posztok számát. Az egy más kérdés, hogy miért kell egy vállalatnál 45 igazgató. De rengeteg ilyen. Most a szociáldemokrata párton belül az a nagy kérdés, hogy tekintettel arra, hogy a parlamentben továbbra is ők adják a legnagyobb frakciót, ők a legerősebb párt. Szociáldemokrata párt nélkül nincs parlamenti döntés. A szociáldemokrata párt dönthet a szuveranistákkal, idézőjelbe tesz szuveranistákkal, és dönthet az úgymond demokratákkal, vagy Európa pártiakkal, vagy ne halmozzuk a jelzőket. És számára igazából az a kérdés, hogy kormányon maradjon-e egy olyan kormányba, ahol ő tulajdonképpen azért lépett be, mert az önkormányzatok, a polgármesterek irányába volt egy óriási nyomás, mert ők azt szokták meg, hogy a mindenkori kormány osztja az EU-s és a költségvetési
forrásokat. Ezért is volt a Salini terv körül. Annyi persze. Vita, visszatáncolás, ráerősítés.
Ott is nagyon világos volt. Hát ki volt a Salini tervnek az egyes számú oponense? Hát az Uszéré, aki megyeszékhelyekben és 10 nagyvárosban gondolkozik. A szavazóbázisán a 90%-a ott volt. És akkor ő azt gondolta, hogy továbbra is legyenek meg például azok a források, ahol a nagyvárosoknak, itt a 250 ezer feletti városokról van szó, egy külön fejlesztési alapjuk volt, amit egymás között osztottak el. Ki tudja hány éven keresztül.
És működött.
Igen, és a szociáldemokraták pedig azt mondták, hogy nem, a legkisebb település is kapjon valamit. Hát és az RMDSZ is ebben az esetben ezt az alternatívát támogatta, hiszen az erdély magyaroknak a többsége most rurális környezetben él. Visszatérve, tehát a szociáldemokratáknál igazából az a kérdés, hogy maradjanak-e kormányon úgy, hogy nincs mit osztani,
és az az
legalábbis
ígéret,
sokkal kevesebb igen. van mit osztani.
Az az ígéret, hogyha ők kormányra kerülnek, ugye a rotáció révén majd igen. visszaosztják, az igen. most nem működik, illetve nem hatékony kommunikációs eszköz.
Hát és nincs mit osztani. Hát egyszerűen nincs mivel pacifikálni. Tehát az a logika, hogy én a polgármesterek igényeit kielégítem, és ők szállítják a szavazatokat, aminek a tökére ezt a logikát, ezt az egymás utaltságot a szociáldemokraták vittek, és működött a rendszer egészen eddig. Ez források hiányában nem kivitelezhető. Most a másik alternatíva, hogyha ő ellenzékbe vonul, attól még tudja érvényesíteni akár a kormányon belül is az akaratát, hiszen nélküle nincs parlamenti többség. És akkor ilyen szempontból a parlamenti többségetnek az ellentételezéseként hozza meg a
tehát, hogy
kívülről
támadna, vagy kívülről támogatná a kabinetet bizonyos dílek
igen,
függvényében.
De ekkor egy nagyon radikális hangot meg tud ütni a kisember érdekeinek a védelmében, és ezzel legalább lehetősége lenne arra
egy
nézve, hogy az Uszérétől a saját szavazótáborát visszahozza. Na most félreértés ne legyen. Tehát szerintem a szociáldemokrata párt nem ennek az országnak a jövője. Nem vagyok én a szociáldemokrata párt ágense, csak kétségtelenül, hogy van a társadalom 40-50%-a, amely vagy szociáldemokrata pártra szavaz, vagy az Aurra szavaz. És ha azt a kérdést tesszük fel, hogy a következő parlamenti választásokon 28-ban hogyan nem lesz az Aurnak parlamenti többsége önmagában egy ilyen megszorító intézkedés sorozat után, akkor ennek a kulcsa valahol a szociáldemokratáknak az újra brandingelése környékén keresendő.
Ami magába foglalja akár azt is, hogy ellenzékben vállalok
igen,
szerepet.
Igen, így van. Ha én szociáldemokrata párt elnöke lennék, én nagyobb fantáziát látnék a szociáldemokrata párt revitalizációja szempontjából egy ellenzéki pozícióban.
Hogy akkor a PCD merre fog indulni, a rögös ellenzéki utat választja, vagy a kormánykoalíciós, szintén nem túl kényelmes helyzetet, az majd el fog dőlni, talán a kongresszuson, amiről ugye nem tudjuk igazán, hogy őszi beosztás szerint mikor lesz, mert ezt így lebegtetik, azt viszont látjuk, hogy adósai vagyunk még a népnek egy választásra, lesz pedig a fővárosi ugye választás, hiszen Nikusor Dán államfővé avanzsált, ott maradt egy liberális polgármester helyett, főpolgármester helyettes, aki az interimátus lefedi, de elkezdődtek az egyeztetések, illetve hát az egymásnak üzengetések. Úgy néz ki, hogy ez sem biztos, hogy most ősszel lesz, már megint ellentmondó információk érkeznek. Én amit látok, a fővárossal kapcsolatban is, de a koalíciós vitákkal kapcsolatban is, hogy itt tulajdonképpen két szereplő megy nagyon erősen egymás ellen, az USZIR és a PSZD. A dinamikát valahol ők, ha nem is diktálják, de határozzák meg jó részt. Az, ahogyan egymásnak válaszolnak, replikáznak, befeszülnek, koalíciót keresnek úgymond más partnerekkel a másik ellen, én ebben vélem felfedezni a jelenlegi belpolitikai hát erővonalaknak az egyik fő sodrát. Mit hozhat ez a majdnem permanens és tulajdonképpen tradícióra visszatekintő Hát rivalizálás, maradjunk ebben.
Tehát Bukarest kétségtelen egy bukaresti főpolgármesteri pozíció, kétségtelen egy nagyon fontos pozíció. Láthatóságot biztosít, és ilyen szempontból az a párt, amelyiknek sikerül a saját jelöltjét főpolgármesteri pozícióba emelni, az egy előnye van kétségtelen a további választások tekintetében is. Na most szavazóbázisát tekintve nem a szociáldemokratáké a főváros, legalábbis, hogyha a bukaresti polgárok szociológiai arc élét karakterét nézzük.
Ezért most is előltetik a koalíciónok közös jelöltjét, vagy legalábbis ez volt,
igen,
az egyik.
Igen, hát, igen. Na most kétségtelen, hogy az USZIRE a PCD ellenében akarja a saját jelöltjét megválasztatni, és ez azért lássuk be, hogy ez választási szempontból, kampány szempontból ez egy logikus lépés, hiszen, mint mondottam, nincs többsége a szociáldemokratáknak. Az értékek, vagy a politikai irányultság szempontjából nincsen többsége.
És ez, hogy Nikus Ordán Drulla pártelnök, illetve pártelnőről jelöltel leült, és azt mondta, hogy a profil az hát úgy találgat, magyarán fél szájjal, de beállt mögéje, ez mennyire emeli az USZIRE jelöltnek az ázsióját?
Mindenféleképpen emeli, és mondom, hogy a legfontosabb ez a szociáldemokrata ellenesség. Uh-huh. Szociáldemokrata ellenesség, mert ezzel, tehát visszatérve a felvezetésedre, az USZIRE-nek érdeke magát úgy feltüntetni, mint a szociáldemokrata párt és az általa életben tartott megalvat struktúráknak a legfőbb ellenzője. Hiszen ugye az előbb is beszéltünk arról, hogyha a legfontosabb hívószó a politikában most a radikális reform, az értelemszerűen megint nem a szociáldemokrata pártot jelenti, és ez az USZIRE-nek a hangneme és az általa felvetett kérdéseknek az élessége valóban időnként irritáló, de hát akiket az irritál, az általában nem az ő szavazója. Tehát az ő szempontjából elégségesnek tűnik az, hogy a saját szavazóihoz beszél, és ezt kibővíti a PCD-t nem szeretők megszólításával is, ebből már összeáll egy bukaresti választási többség.
Ez a Tetőterasz.
Nem fejezhetjük be ezt a beszélgetést anélkül, hogy a szövetség parlamenti szesszióbeli prioritásairól, elképzeléseiről, a koalícióban vállalt szerepének további erővonalairól ne beszéljünk, hiszen hétfőn kezdődik az ülésszak, és azért vannak olyan történetek, amelyek elmaradtak, pontosan a hosszan tartó választási esztendő okán. Egyébként folytatódik, mert az előbb éppen a fővárosról is beszéltünk, hogy sorra fog kerülni. Nos, az RMDS akkor miben tud gondolkodni egy ilyen kiélezett, kényelmetlen, feszültségteljes helyzetben, amikor végül is koalíciós partnerként bizonyára megpróbálja legalább részben érvényre juttatni az elképzeléseit, illetve befékezni, vagy enyhíteni azokat a szándékokat, tervezeteket, amelyek a magyar közösség szempontjából hátrányt jelentenének.
Az RMDS-nek az érdekei azok változatlanok, és azt kell mondanom, hogy Ez elsősorban az erdélyi, romániai magyarok társadalmi rétegződéséből fakad. Tehát ugye, ami most látható, és ami talán a politikai napirendnek a leginkább kiemelt tétele, az a közigazgatásban meglévő előjogoknak a lenyírbálása, és egy igazságosabb elosztás, ami a redistribúciót illeti. Ez már csak abból is, hogy mélyen alul vagyunk képviseltetve a közigazgatásban is, és hogyha megnézzük, hogy melyik az a néhány tízezer nagyon jó pozíció, amiről az előbb beszéltünk, hogy az főleg a Szociáldemokrata Párt által oda tett kliensek, azok között azért magyart nagyon nehéz találni. Tehát Székelyföldön talán még hozzáférünk jelentősebb közigazgatási pozícióhoz, de több felmérés is van a tekintetben, hogy Székelyföldön is etnikai arányunkhoz képest alul vagyunk reprezentálva e pozíciók tekintetében. Tehát az RMDSZ teljes mellszélességgel felvállalja a különböző privilégiumoknak a megnyírbálását, és nem csak a bírók, ügyészek, ahol tényleg nagyítóval kell magyart keresni, hanem a teljes politikai osztály privilégiumairól van szó. Az RMDSZ partnere ugye a kivételes nyugdíjaknak az eltörlésére, emlékezzünk vissza, egyszer volt ezelőtt, vagy hát 7-8 évvel egy kísérlet arra, hogy akkor csökkentsék ezeket a juttatásokat, akkor is az RMDSZ-nek az volt az álláspontja, még Kelemen Hunor személyében, hogy ezeket a speciális nyugdíjakat nem csökkenteni kell, hanem megszüntetni. Most is ugyanezt mondja az RMDSZ. Ugyanakkor, mint említettem, társadalmi rétegződés szempontjából azért a kisebb településen élők, a mezőgazdasággal foglalkozók, a kis- és középvállalkozók, a bérből és fizetésből élők teszik ki a magyar társadalom nagyobbik részét, tehát őket pedig megpróbáljuk védeni, ahogy lehetséges. Nem lehetett megvédeni őket az általános forgalmi adó 19%-ról 21%-ra való emelésétől, de végül is az lenne a legfontosabb az RMDSZ szempontjából, hogy ezt a túlköltekezést, amit láttunk a 9,2-9,3%-os költségvetési hiányban, ennek a lefaragását elsősorban az állami adminisztrációk felesleges részének megszüntetésével, illetve a kiváltságosnak a csorbításával, illetve a nagy multinacionális vállalatok és hatalmas cégek profitjának újragondolásával próbáljuk orvosolni, és ez után mondhatjuk azt, ha mindezt már megtettük, beleértve a pártok költségvetési támogatását, ami természetesen maga után vonja az RMDSZ kormányzati támogatásának is a csökkenését, és ezek után arányosan át lehet térni olyan lépésekre is, amelyek tényleg mindenkitől egyféle szolidaritást igényel.
Közteherviselés majd akkor a következő találkozásunknak az egyik témája lesz Székely Istvánnal, aki politológusként volt itt most a stúdióban. Köszönöm a beszélgetést, és a holnapi találkozóra hívom fel a figyelmet, szintén 6 óra után lesz itt Tetőterasz Barabás T. Jánossal. Moldova Köztársaság születésnapja okán beszélünk a Pruton túli ország jövőjéről, esélyeiről, perspektíváiról. Köszönöm a beszélgetést, István.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tedő Terasszal tehát holnap találkozunk a már megszokott időben. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.